nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik bekapcsolódtak Isten tiszteletünkbe a képernyők előtt, és kívánom, hogy legyen áldás mindannyiunk számára ez a mai összejövetel. Valóban úgy döntöttem, hogy akkor ne hagyjuk félbe az érzelmi zsarolás témát, már csak azért sem, mert nagyon átszövi a mindennapi életünket, és helyén való egyrészt, ha felismerjük magunkban akár csak a leghaványabb jeleit is ennek negatívumainak, vagy éppen úgy ismerjük föl, hogy valaki megpróbál bennünket egészségtelen módon a hatalma alá vonni, vagy mi teszünk ilyet másokkal, ha ezt fölismerjük, akkor a kapcsolataink gyógyulhatnak, és tényleg kellő szabadságban tudjuk megélni a kapcsolatainkat, és igazán a kapcsolatok az örömforrása is az életünkben, hisz az öröm önmagában értelmezhetetlen, örülni együtt lehet. Sírni is, tehát igazán nagyon sokat jelent, hogyha vannak olyan szeretteink, barátaink, testvéreink, akik együtt tudnak velünk érezni, rendkívül nagy erőt jelent az ember életében, ha nincs magára hagyva az élet nehéz pillanataiban, viharaiban. A bölcs ember értékeli azokat, akik őszinte szeretettel viszonyulnak hozzá. Így van? A bölcs ember értékeli ezt. Az elmúlt találkozáson megnéztük Ahab és Jezabel történetét, pontosabban annak néhány epizódját, és megállapítottuk, hogy nyilván ez egy szélsőséges példa, hogy azért a mindennapokban ez rendkívül ritkán fordul elő, és nem is azért vettük elő éppen ezt a történetet a Bibliából, mert úgy gondolnánk, hogy bárki hasonlítana, vagy azonosítható lenne ezzel a két személlyel, de a történetüknek sok olyan tanúsága van, amit megszívlelhetünk, és igazán tanulhatunk belőle. Ezeket az igéket néztük meg. Most a bevezetésben az ige hirdetést és az előadást megalapozandó néhány ige szakaszt szeretném, ha felolvasnánk, és akkor ehhez fűzök pár gondolatot bevezetésképpen. A Zsoltárok könyve 138. fejezet 6. versétől olvasom Isten igét, a 8. versig. Bár fenséges az Úr, meglátja a megalázottat, és messziről megismeri a fennhéjázót. Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet. Haragos ellenségeim ellen kinyújtott kezedet, jobbod megsegít engem. Az Úr javamra dönti el ügyemet. Uram, örökké tart szereteted, ne hagyd el kezed alkotásait. Majd a példabeszédek könyve első rész 7. verse. Az Úrnak félelme az ismeret kezdete. A bölcsességet és az intést csak a bolondok vetik meg, vagyis akik elvesznek, vesztükbe rohannak, a bolond kifejezés ilyen értelemben áll a Bibliában. Aztán a példabeszédek 9. fejezet 8. verstől a 10. versig, ne fedd meg a csúfolódót, mert meggyűlöl téged. De fedd meg a bölcset, az szeretni fog téged. Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz. Tanítsd az igazat, és ő gyarapítja tudását. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a szentek megismerése ad értelmet. Példabeszédek 16-18. Az összeomlást Gőg előzi meg, a bukást pedig felfúvalkodottság. Példabeszédek 15-33. Az Úr félelme bölcsességre int, és aki tisztességet akar, előbb legyen alázatos. Akire romlás vár, mondja a példabeszélek 18-12-ben az írás, annak fölfúalkodik a szíve, de akire dicsőség, az alázatos. Vagy Máté evangéliumában az Úr Jézus szavai, a 11. rész 29-es versétől, vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. És majd még lesz egy igevers, amit szeretnék nem sokára felolvasni. A zsaroló személy talán egyik legjellemzőbb lelki vonása, jellemzője, ha nem is kizárólagosan, a gőg. De ha nem is így neveznénk, vagy nem is a gőg lenne kimondottan, hozzá hasonló az egoizmus, az önző egoizmus, bármi is legyen annak a gyökere. A zsaroló személyre mindenképpen jellemző az, hogy egoista, önmagával foglalkozik, maga körül forog, önző személyiség. Elgondolkodtam ezen, és azon is, hogy hogyan lehet kivédeni, milyen veszélyei vannak, és mennyire fontos elkerülni az ember életében ezt az egoizmust, ezt az önmagam körül forgó gőgös hozzáállást. És akkor ezen gondolkodtam, akkor ezt így fogalmaztam meg. A büszkeség, a gőg megfoszt a helyes önértékeléstől és helyzetértékeléstől. Tehát amikor az ember gőgössé válik, akkor egy hamis módon látja saját magát, és bizonyos dolgokra vakká válik, még a veszélyt sem érzékeli. A legnagyobb veszélyt sem vesz észre, annyira el van telve a saját magával, gondolataival. Míg ha valaki egészséges önértékeléssel bír, egészségesen gondolkodik saját magáról, erősségéről, gyengeségeiről, az nagyban segíti, hogy józanul és higgadtan értékelje a körülményeket, amelyekben éppen adott időszakban él, amin keresztül halad az életében. Elkerülhető csapdákat, óriási bukás van a Biblia szerint, pontosan emiatt a gőgben, mert a gőgös emberre romlás vár, mivel nem jól értékel, nem értékel helyesen saját magát, és a körülményeit sem, a körülményeket sem, ezért kétség kívül nem lesz, bele fog menni olyan dolgokba, amit elkerülhetett volna, ha van benne alázat. Nemrég volt a televízióban a Moby Dicknek az egyik feldolgozása, és ott volt egy konfliktus a hajóskapitány és a első tiszt között. Egy vihar közelett, és mondta az első tiszt, hogy ki kell kerülnünk a vihart, mert elsüllyed a hajó. És azt mondta a kapitány, aki lényegesen kevésbé volt jártas a tengeri dolgokban, hogy már pedig belemegyünk, mert meg kell tanítani a matrózokat, hogy kesztyűvet dudálni, és el vannak tonyulva, és hát kis hiány, ott hagyták a fogukat. Aztán meg az első tiszt lett a hibás a végén. No, hát pusztán csak egy gőg. Milyen jó lett volna, ha hallgat a tanácsra arra, aki esetleg azt a szituációt, helyzetet jobban érti és ismeri, mert több tapasztalata volt, vagy talán több tudása is volt arra a dologról. Így megmenthette volna saját magát is a kudarctól, mert a kapitány döntése maradt volna. Nem lett volna semmivel szegényebb, sőt, a siker is a csapat élet volna kapitánnyal az élen. Így pedig maradt a kudarc és a néma csönd. Mert a kapitánynak ugye nem lehet megmondani, hogy te vagy a hibás. Megmaradt a hibáztatás a csapaton belül, hogy te vagy a hibás, azért, mert te meg így, meg te meg úgy. Tehát értjük az igét, amikor azt mondja, összeomlás, gőgelőz, meg bukás, meg felfogakodottság, és el lehet kerülni az alázatos lelkűnek a csapdát. Aki alázatos lélekkel van, és kész, nyitott a szíve arra, hogy másokat értékeljen, másokra felnézzen, másokat tiszteljen, másokban az értéket meglássa, kincset találhat. Sok kincset. Én azt tudtam mondani, és igyekszem is tanulni, gyakorolni, hogy aki egy gyermektől nem tud tanulni, már gőgös. Miért? Mit mond az Úr Jézus? Legyetek olyanok, mint a kisgyermekek, mert ilyenek az Isten országa, tehát példaként állította Jézus a gyermeki őszinte egyszerű hitet a nagy felnőtt tanítványok elé. Ugye, és tudjuk és értjük ennek az igazságát, és bizonyos mélységben látjuk ennek a mélységeit is. A büszke ember egy szemüveget vesz föl, melyen keresztül nézi a világot, és eközben önmagát nagyra értékeli, mások hibáját felnagyítja, ezen a szemüvegen keresztül látva, míg társai segítségét, amit esetleges sikerek elérésében tőlük kapott, leértékeli, jelentéktelennek nyilvánítja. Egyszer, mint önmaga körül kezd forogni, másokat pedig önző módon kihasznál saját sikerei elérése érdekében. Az alázatos szívű azonban tisztában van saját hiányosságaival és korlátaival, nagy szabadság van ebben. Nagy szabadság van ebben, az ember tudja, hogy mihez nem ért. És ezt őszintén beismeri, hogy én ehhez nem értek, vagy nem értek olyan mélységben, mint te. Ugyanakkor tudja azt is, hogy milyen erősségei vannak, milyen képességei vannak, milyen tehetségekkel áldotta meg őt a mindenható. Tudja, hogy a győzelem csak az őt kiegészítő, gyengeségeit kipótolni tudó, egymás segíteni kész csapattársaival lehetséges. Így nem csak a küzdelem, de a győzelem öröme is közös. Igazi öröme van az alázatos lelkűnek, mert minden győzelem már osztozik a csapatával. A gőgösnek nincsenek barátai, csak lekenyerezett alattvalói, akiket azért tart, idézőjelesen, hogy önmagát középpontba állítsa, és őket sikerei elérés érdekében ki, illetve felhasználja. Nagyon érdemes végig gondolnunk, hogy az életben vannak-e igaz barátaink. Az igaz barát az, aki azt mondja neked, hogy nem, elfogadod. Tekintélytisztelet alapelve ez. Annak akkor van az életedben igazi tekintély, ha vannak olyanok, vagy van olyan az életedben, aki azt mondja neked, hogy nem, az képes, hogy elfogadni. Mert bízol benne, hogy szeret és tisztel annyira, meg látja a dolgokat annyira, hogy nem véletlenül mondja, hogy nem. Nagyon nagy kincs a barátság, és az alázatos lelkű vonzza a csapatot, vonzza az embereket, és maga is illeszkedik egy csapatba. Az alázatos ember mellett a koldus is királynak érzi magát. Olyan lelkület van körülött, olyan lelkület van benne, hogy körülötte emelkednek az emberek. Szájra kapnak az emberek, nem pedig elnyomva, eltaposva és kihasználva érzik magukat. Társait nem megalázza, hanem emeli. Így még inkább érthetőek Salamon szavai, mint egy hitvallása a témából, ami szintén kivetített igeversünk a Példabeszédek 16-19. Jobb szelíd lelkűnek lenni az alázatosok közt, értettétek, amiket eddig elmondtunk, mint zsákmányon osztozni a gőgösök közt. Azt hiszem, ez az eddig elmondottakból az igevers így teljesen világos, hogy Salamonnak milyen élettapasztalata van az emberi kapcsolatok tekintetében. Az elmúlt találkozáson egy megfogalmazást hoztam nektek, Susan Forward könyvét, ugye mondtam, hogy használtam, használtuk feleségemmel is egy házaskör, amikor készültünk ebből a témából, és ő így fogalmazza meg az érzelmi zsarolást. Nem baj, ha most ezt átismételjük, és aztán folytatni fogjuk az elmúlt alkalommal megkezdett témának a kibontását. Javaslom, hogy aki csak ezt az előadást hallja most, vagy ígértést és előadást, ugye ezt mondtam, ez a főleg előadásban hajló szolgálat ez, az hallgassa meg az első részt is, mert így lesz kerek egész, az egész témával kapcsolatos képe. Érzelmi zsarolás fogalma. Embertársaink öncélú befolyásolása, kontrollálása, nyíltan vagy burkolt formában. A zsaroló fenyeget, hogy megbünteti áldozatát, ha nem teljesíti kívánságait. Az érzelmi zsaroló érzelmekkel kereskedik. Tudja, hogy a másik embernek fontos a kapcsolat. De ha nem az van, amit akar, megfizetteti az áldozattal a kapcsolat árát, és ez az ár a behódolás. Csak úgy maradhatsz velem, ha behódolsz nekem, és az van, amit én akarok, és pont. Nagyon felszabadító dolog így lennél kapcsolatban, nem? Az van, amit én akarok, és pont. Tök jó, nem? Dehogy jó. Egyszerűen borzalmas. Normális ember nem szeret ilyen kapcsolatban élni, és nem is akar ilyen kapcsolatban élni, sem zsarolóként, sem zsarolt félként, az egészséges lélek. Nyilván van a léleknek egy betegsége. A Krisztusban való szabadulás útján elérhető a gyógyulás ezen a területen. Na nézzünk a konfliktusok egészséges megoldásával kapcsolatosan néhány igazságot és gondolatot. Ugye itt három lépcsőfokot találtam, egy ilyen kis képet, nagyon jó. Fedezd fel a problémát, találd meg a megoldást, és így érsz el sikert. Hát ez ugye ez a három pontos dolog, menjetek haza. Lenné azért részletesebben szeretni ezt elmondani. Egészséges konfliktus megoldásnak vannak lépései. Egyik nagyon fontos, hogy határozzuk meg, hogy mi a helyzet, mi történik velünk, mi történik a kapcsolatban, milyen irányba, merre haladunk, hogy állunk egymással. Aztán megmondani világosan a másik félnek, hogy mit akarunk. Majd a partnerünk értésére kell adnunk, hogy mit vagyunk hajlandók elfogadni, és mi az, amit nem. És megadjuk a választás szabadságát a másik személynek. Ha ezzel a lelkületes hozzáállással állunk hozzá egy konfliktusos szituációhoz, akkor helyesen járunk el. Látjátok, hogy ez tele van még feszültséggel. Tehát ezek a gondolatok fele vannak feszültséggel, de ez a feszültség jó irányú feszültség. Ez jó irányba vihet egy kapcsolatot. Sokkal inkább, mint a beletörődés, vagy az uralkodás. Honnan tudhatjuk meg, hogy a másik fél uralkodni, leuralni akar bennünket, és nem a válságot, a konfliktust megoldani. Találtam ebben a könyvben egy jó példát. Egy házaspár segítséget kérte egy tanácsadótól, és a kapcsolatuk mély válságában rá tudta venni a férfi a feleségét, hogy elmenjenek, és hát beszéljenek valakivel, egy kívülálló valaki talán jobban rá tud így objektíven látni az életükre, és így mentek ez a tanácsadóhoz. A férje a következőket kezdte el mondani. Nem tudom, meddig bírom tovább. 18 hónappal ezelőtt nagy hibát követtem el, ami lassan tönkretesz minket. Futó viszonyom volt egy üzlettársammal. Tudom, hogy én vagyok a hibás, ennek nem lett volna szabad megtörténnie, mégsem tudtam ellenállni a kísértésnek. Mindent megtennék, hogy kiengeszteljem a feleségemet, mert szeretem és meg akarom tartani. Jól éltünk, 2 gyönyörű gyermekünk van. De Isten a tanúm, az eset óta úgy bánik velem, mint egy tömeggyilkossal. Valahányszor akar valamit, felemlegeti viselkedésemet. Most, hogy nyerekben érzi magát, ő szabja meg, mikor jöhetnek látogatóba szülei, vagy milyen ajándékkal kell kiengeszteljem. Jelenleg éppen egy drága külföldi utat akar, pont amikor nagy üzletre számítok, és semmi szín alatt nem hagyhatom itt a munkámat. Ő mégis elvárja tőlem, hogy hagyjak ott csapott papot, csak mert neki erre szottyant kedve. Talán emlékeztek rá, hogy az előző alkalommal egy másik példát, hasonló szituációban egy másik példát is megnéztünk, amikor a zenész házaspár nála a feleség elmondta, hogy eddig és nem tovább. Tehát, hogyha nem folytatod tovább a viszonyt, ezt itt, és eldöntöd, hogy több ilyen kaland nincs, akkor én soha nem emlegetem fel ezt neked, viszont azt is kikötöm, hogy el kell mennünk házasság tanácsadásra, hogy rendbe tegyük az életünket. Ha ezt vállalod, akkor kész vagyok vele tovább együtt élni, ha nem, akkor menjünk öröm. Ugye ez nem volt zsarolás, ez teljesen nyilvánosan és világosan fölmérte a helyzetét, megmondta, hogy mit hajlandó tenni, és mit nem hajlandó tenni, és mik a feltételei, és a másiknak meghagyta a szabad választásnak a lehetőségét. Itt nem erről van szó. Itt a másik személynek a bukását zsarolásra használja fel az a fél, aki vele maradt végül, úgy döntött, nem volt kötelező, de mégis úgy döntött, és ezt a botlást, bukás bűnt vétket, mert azért botlásnál erősebb dologról beszélünk, kihasználja, hogy a másik személyt hatalma alá gyűrje, és az akaratát ráerőltesse. No, a konfliktus megoldás a szándéka a másik személynek, ha, tehát fel lehet ismerni, ha nyíltan megbeszéli velünk a helyzetet, tehát úgy őszintén beszél az érzelmeiről, az átélt dolgairól, a gondolatairól, aztán érdekli a mi érzelmünk is, hogy hogyan éljük ezt a helyzetet meg. Tehát nem csak monológot mond, és kijönti, ránk önti a maga bánatát, hanem kíváncsi arra, hogy most mi hogyan gondolkodunk, hogyan érzünk. Aztán megérti ellenállásunk okait. Tehát nem kendőzi el, nem söpri szőnyeg alá a problémát. Beismeri, miben és mennyiben vétkes a konfliktus kirobbanásában. Tehát a saját felelősségét is kész elismerni, nem csak ránk akar önteni a konfliktusnak minden, hogy minden oka nálunk van, ami miatt a konfliktust kirobbant. Ha minden áll győzni akar, akkor a következőt fogja csinálni, a következők fogják jellemezni a kommunikációját. Uralkodni kíván felettünk, semmibe veszi a tiltakozásunkat, saját magát vagy indítékait magasabb rendűnek tartja a miénknél, tagadja, hogy bármiféle felelőssége volna a konfliktus kialakulásában, tehát úgy mondja, hogy neki semmi dolga nincs. Én azt gondolom, hogy ha van egy konfliktus, azért a legtöbb esetben megvan a sarra mindenkinek, de nem biztos, hogy jön olyan mértékben. Tehát éppen ezzel is szembe kell tudni nézni. Az érzelmi zsarolásra terhelt kapcsolat elveszti a rugalmasságát. Egy normális, egészséges kapcsolatban jelen vannak az engedmények és a viszontengedmények. Így van? Tehát tudunk engedni egymásnak. Nem mindig azzal, hogy az egyik fél akar, hanem megbeszéljük és engedünk, viszontengedünk egymásnak. Megállapodunk, hogy mi legyen a döntés. Amikor kivész a kompromisszum készség egy kapcsolatból, és a felek beleegyeznek a szerepükbe, akkor lépnek be a zsarolás fázisába. Amikor beletörődnek. Egyik beletörődik abba, hogy az, amit én akarok, másik meg behódol a zsarolónak, és akaratát teljes mértékben aláveti a másiknak. Borzalmas lehet így élni. Megvannak a lelki okai ennek, majd erre is ki fogok térni, de csak egy gondolat, hogy annyira megpróbálja megtartani a másikkal való kapcsolatát valaki, hogy fél a veszteségtől, hogy inkább elfogadja ezt az alárendelt szerepet. Sokszor elmondtuk ugye itt, hogy a házasságban, a férfinő viszonyában a mellérendelt szerepekről beszélünk. Segítőtársként adott az asszony a férje mellé, nem pedig szolgájaként. Tehát ugye itt egy csapatjátékról beszélünk, megint a lelkület. És ha egy házasságban, egy párkapcsolatban egymást kiegészíteni tudó emberek tudnak együttműködni, akkor arra azt mondja a Biblia, hogy jobban boldogul kettő, mint egy. Erre mondja a Biblia, az együttműködés. Ugye ezt egyes oktatáson a szinergiának szoktuk nevezni, amikor összeadódnak az értékeink, és így szorzásról beszélünk, nem összeadásról. Tehát nem kettő, meg kettő, két, most pont nem jó, nem három, meg három, hanem háromszor három, tehát kilenc, nem hat. Ami kijön egy egészséges, jól működő kapcsolatból. Az érzelmi zsarolóval szemben, és az durva lesz, amit mondok, megértésnek helye nincs. Nem lehet megérteni azt, ha valaki akarnokként csak a saját akaratát tartja jónak és elfogadhatónak, és akár egy csoportra, akár egy közösségre, akár egy munkatársi csoportra, akár egy házastársi, egy családi kapcsolatra rá akarja erőltetni. Azért nincs helye a megalkuvásnak, mert ha megalkuszunk, igazoljuk a viselkedését. Lovat adunk alá. És azt mondjuk, hogy hát teljesen jól van így, ahogy csinálod. Hajrá, csak így tovább, használj ki nyugodtan. Még élvezem is. A csalolásnak négy arca van. Hoztam egy ilyen mondást, hallott szakállas fickó van, tehát talán dominánsan női arcot lehet kivenni belőle, de ez nem csak nőktől szól, hanem férfiakról is kőkeményen. No, hát négy arca. Az első a büntető arc. A legkirívóbb zsarolók, legnyilvánvalóbban zsarolnak, egyértelműen közlik, mit akarnak, és mi lesz a következmény annak, ha valaki nem hordol be? Van aktív formája az ilyen büntető hozzáállásnak, ezekre néhány mondat, ha visszamegy dolgozni, elhagylak. Ugye? Tehát itt közli, hogy a felesége nem mehet vissza dolgozni, otthon kell maradnia, mert különben arra kell számítani, hogy ott hagyja. Aztán, ha nem viszed tovább a családi vállalkozást, kizállak az örökségedből. Örökségből, ugye, mondhatja egy szülő a gyerekének. Ha nem túlórázik, nem lesz előreléptetés, vagy stb. Ugye, munkahelyi zsarolás. Büntetéssel való fenyegetés. A zsarolt személyekkor két tűz közé kerül, ugye fél, hogy a fenyegetés beteljesedik, és kárt val, de attól is fél, azért, hogy attól is visszajön, hogy behódoljon, és gyakorlatilag a személyiségét felmorzsolja. Ez a fajta behódolás. Tehát megjelenik a félelem. Büntető szülők gyakran alkalmazzák zsarolásként, hogy a gyermek válasszon közülük. Kit szeretsz jobban, kire figyelsz jobban, kinek engedsz jobban, kinek a véleményére adsz jobban. És a gyermek ugye mindenképpen vesztes lesz, mert az egyik szülőnek enged, az ilyen bolond szülők, hogyha ezt játsszák, akkor a másikkal kell megélje azt, hogy nem vagyok elég jó neki, és nem tudok megfelelni neki, és fordítva. És hát ugye itt megint, ugye ez, ha a szülőknél ez megjelenik, ez egy beteg lélekből fakad, mert uralkodni akarnak a gyermeken. Hát a gyermek egyetlen szülőnek sem tulajdona. Ugye, és egyébként ebben a modern gondolkodásmód, a családdal kapcsolatos modern gondolkodásmód ebből a szempontból teljesen igaz, tehát az, a gyereknek van önálló személyisége és élete, és mi Istentől kaptuk felelősséggel, hogy a legjobbat segítsük, hogy kijöjjön belőle. Ugye ezt kell faragni. A rosszat, és erősíteni kell benne a jót. Tehát ez a szülői felelősség, hogy ez a pár esztendő, amíg a gyermekünk ott van velünk, addig ezt megtegyük, és ebben a világban ugye belépett ebbe a nevelési rendszerbe az állami szereplő is, ez pedig az intézmény. Tehát a óvoda, bölcsőde, és hát általános iskola, és hát nyilvánvalóan a középiskola és egyetem is erős értékrendbeli hangsúlyokat tud megerősíteni, vagy gyengíteni. De hát ilyen világban élünk, ezzel kapcsolatosan azt gondolom, hálásnak kell lennünk, hogyha olyan iskolarendszer van, ahol erősítenek olyan értékeket a gyermekeinkben, amit jónak látunk szülőként, és hálásak lehetünk érte, és nagy baj, ha olyan intézmények vannak, ahol ellene mennek mindannak, amit jónak tartunk, egészségesnek, tisztességesnek, nemesnek, dicséretesnek tartunk a Szentírás alapján. De ugye ez az aktív büntető, lehet csendes büntető is, de az is egyértelmű. Ugye Ahábnál néztük meg az elmúlt alkalommal, hogy nem fogalmazza meg nyíltan a kívánságait, hanem duzzog. Sakban tudja tartani környezetét ezzel a duzzogással. Minél inkább kérlelik, annál inkább duzzog. Tehát nem szabad. Ugye dacos gyereket se szabad könyörögni neki. Tehát valahol egyik szülőnek akart a gyereke valamit, és hát nem kapta meg, mert a gyerek mindig akar valamit. Tehát elmegy a boltba, biztos, hogy valamelyik sort megvetetni a szülővel a boltba, és hát úgy alakult, hogy az a gyerek nem kapott meg valamit. Tehát nem éhezett meg, semmilyen nem volt, tehát azért nem kell sajnálni. És akkor az utcán, úgy, ahogy van, la la natur, ordítva, toporzékolva, a földre vágta magát. Majd az anyuka a nagyobb testvérével szépen elkezdtek sétálni, és a szemisarkából figyelték, hogy mit csinál a gyerek. Mikor a gyerek számára kellő távolságba került, amikor a biztonsági érzete felborult, persze a szülő figyelt rá, fölkapattant, lesöpörte magát, és ment, mint a kis agya. Tudta, hogy nem fog semmit elérni a dacos hisztiével. A legjobb módszer a zsarolóval szemben, ha duzzog, dacol, majd rájössz, fiam, aztán magadhoz térsz. Lehet értékelni fogod édesanyjádnak a törődését, apukádnak, barátodnak, lelkipásztorodnak, férjednek, feleségednek az odafigyelését, és akkor majd kijózanodsz ebből a gőzből. Aztán van az önbüntető arc. Imádják a hisztérikus jeleneteket. Gyakran önállótlanok, függenek a társuktól. Minden felelősséget a másik személyre hárítanak. Míg a büntetők kiszolgáltatott gyerekké teszik a másik felet, addig az önbüntetők maguk válnak ilyen gyermekké. A másiknak vigasztalnia kell őket. Ki kell találni, hogy mitől szenvednek. Azt akarják éreztetni a másikkal, hogy nekik kell rendbehozni az életüket. Az ő felelősségé rendbe tegyék a dolgokat. Most mit kezdesz olyannal, aki től megkérdezett, hogy mi a baj? Semmi. Ez még jobbik eset. Vagy nem mond semmit? Csak nézd rád ilyen kifejezéstelen arca. Hát vidám dolog emberek, ilyen ember együtt élni, nem? Hát mindenki arra vágyik, igaz? Te hazamegy mondjuk az iskolából, a gyerek, vagy a szülő, vagy bejön a gyülekezetbe, és akkor lássani alatt. Hát találd ki. Egyszerűen nem tudod, mit akar. Idegöllő. Idegöllő dolog. Aztán itt van a szenvedő. Kínjukat egy valami szüntetheti meg, ha megkapják, amit akarnak. Úgy vélik szenvedésüknek mindig a másik az okozója. Gyakran a társuk, hozzátartozói, kollégájuk szeretetlenségével magyarázzák, hogy miért nem olvassák ki gondolataikból, hogy mi van abban. Gyakran duzzognak, könnyes szemmel elhúzódnak, ezt hívom én drámatagozatnak, és a, nem is kell eszefét alapítani, hát figyeljetek ide, ilyen zsaroló személyekkel találkoztok, ezek maga a dráma. Tehát Shakespeare-t úgy eljátszanák, érted, mindenféle próbák nélkül, vagy a hattyú halálát, hogy csak na. Igen. Lehet később elmondják, de hagyják, hogy órákig, napokig aggódjanak értük. A szenvedők gyengének látszanak, pedig néma zsarnokok. Ritkán mondják meg egyenesen, mit akarnak. Ugye mind a néma, mind a hangos szenvedők azt várják, hogy más oldja meg a problémájukat. Szenvednek, és látszólag csak kis segítséget akarnak, de ne gondoljátok, hosszú ideig fog tartani. Ez csak az első lépés. Ha megkapnák a segítséget, nagyon hamar újat követelnek. A legrosszabbat tesszük, ha kiszolgáljuk ezt a zsarolást. Mert az a baj, hogy egy egész életen át csinálhatjuk. Egy egész életen át. Ha belemégy ebbe a játékba, egy élet is rövid lesz ahhoz, hogy kiszolgáld. Mindig. Ez lehet egy nagymamával, egy anyukával, egy apukával, egy férje, feleséggel, egy munkatársal, főnökkel, beosztottal. Sokféle kapcsolati relációban megjelenhetnek ezek a problémák. És mondtam, még többet, még többet. És akkor itt van a mézes madzag húzogató. A legfondolatosabb zsarolók. Megígérik, sőt, bármit megígérnek, hogyha teljesítjük az óhajukat, akkor minden rendben lesz. Majd jön az újabb és újabb igény a részükről. Mit eredményez a zsarolás a zsarolt személyben, vagy bennünk, hogyha belemegyünk ebbe? Félelem, kötelességérzet, bűntudat. Ez a három tünet, vagy következmény, lelki betegség, amely megjelenik a zsarolt szemében. A félelemről egy pár szót. A zsaroló és a zsarolt fél is a félelem rabja, csak másképpen. Mivel a zsaroló a másik közelében él, tudja, mi a gyenge pontja, mik a gyenge pontjai, és ki is használja kíméletlenül. Ha nem teljesíti a másik a kérését, akkor megfenyegeti. Elhagylak, megvetlek, nem szeretlek, kiabál vele, veszekszik vele, megfenyegeti, hogy kirúgja, ugye egy munkahelyi viszonyban lennénk. Aztán itt van a kötelességérzet. A kötelességérzetet gyermekkortól belég nevelik, igaz? Tehát egy jó családban a gyereket kötelességre neveljük, ugye, hogyha van egy házi feladat, kötelességet, fiam, hogy elvégezd, megcsináld a házi feladatot. Ha készülni kell egy órára, akkor azt mondjuk, hogy fiam, hát, vagy lányom, ez a kötelességed, ez a dolgod, hogy felkészüljél, tanuljál. Ugye átjár bennünket az egész életünkben az, hogy vannak kötelességeink, amiket meg kell csinálnunk. De a kötelességérzetnek összhangban kell állnia a józan ésszel. Tehát józanul mérlegelni kell, hogy valóban kötelességem-e az a dolog, amit tőlem kérnek. A zsarolók szívesen emlegetik fel, hogy mi mindennel tartozunk nekik. Mindig többet várnak el tőlünk, mint amit adni készek lennénk. Különösen akkor vannak nyerekben, ha nagy lelkűen bántak velünk, és van alapja, hogy erre hivatkozzanak. És ugye a betegség a léleknek így foglalható össze, hogy el kell tűrni nekik mindent, mert ez a kötelességünk velük szemben, pedig ez hamisság. Fontos meghúznunk a határokat, hogy meddig van nekünk felelősségünk egy kapcsolatban, és hol kezdődik a másik felelőssége a kapcsolatunkban. Mi az ő kötelessége, és mi az én kötelességem. Ha másik fél kötelességérzete erősebb, mint az önbecsülése, a zsaroló ki tudja ezt használni. Tehát nagyon fontos, hogy egészséges legyen az önértékelésünk, az önbecsülésünk. Ugye egy keresztény embernek nagyon jó forrása van, mert az önbecsülésünknek a gyökere az Istennek a szeretete. Így van? Az Istennek a szeretete, Krisztus áldozata, Krisztus bűneinkért való áldozata, szenvedése, halála és feltámadása. Isten evangéliuma, ez a gyökere a mi önbecsülésünknek, hogyha apám, anyám elhagyna is, mondja az írás, az Úr magához fogad engem. Ugye ez a fajta biztonság, a gyökere az önértékelésünknek, és ez a fajta evangéliumi igazság tudja meggyógyítani az önértékelésében sérült, vagy gyenge személyiségű embert. A bűntudat a harmadik tünet, vagy eredmény, vagy hatás. A bűntudat a felelősségérzet szerves része, de az a baj, hogy a bűntudat félre tudja vezetni a lelkiismeretet. Meg tudja csalni. Olyat is bűnnek érezhet az ember, ami egyébként nem az. Például van egy család, amelyet leural egy nagymama. És csak az van jól, amit ő mond. És mindenkinek azt kell csinálni, amit ő mond. Persze soha nem elég, mert ugye elég jó sosem tudsz lenni, csak maximum gyenge kettes vagy kettes alá. Ugye ez a dicséret kategória, soha nem tudsz megfelelni. És mondjuk jön egy gyermek, vagy egy unoka, aki azt mondja a nagymamának, hogy nagymam eddig és nem tovább, így nem beszélhetsz az én édesapámról, édesanyámról, testvéremről. Az én létemben nem tűröm ezt el. Hú, hát gyerekek. Hát a tornádó semmi ahhoz, ami ilyenkor ki szokott törni. Hát minden leszel, csak normális, szerethető ember nem. Maga leszel a patás ördög. Te leszel az okozója annak, hogy a családban feszültség van. Miért? Mert az első voltál, aki szembe mertél menni a zsarolóval. És azt mondtad neki, eddig és nem tovább. Gyere, lelki mechanizmusról még beszélek. Nem szabad kiszolgálni hamisan értelmezett bűntudatra appelláló zsarolást. Ugye ez a ilyen például, hogy rossz a kedvem, miattad, tönkretetted a születésnapot, tönkretetted a mai napomat. Aztán nehéz napom volt, miattad. Hogy tudsz így nyugodtan aludni? Na, én is felléphetnék, mi? A bűntudat gerjesztése a zsarolónak egy fegyvere. És aki rámegy erre az útra, azt a zsaroló örök börtönbe zárja. Mert ebben nem lehet kijönni. Tehát ha belemégy a játékba, hogy te vagy a hibás, és magadra veszed ezt a világ összes fájdalmával, hogy például annak a közösségnek, közegnek a megoldás neked kell szállítani, hogy ott semmi lehetőséged nincs, se hatalmad nincs, se tehetséged, se képességed, tehát nyilvánvalóan Isten nem kéri tőled, akkor börtönbe zár téged a hamis lelkis megfúdalás által ez a bűn tudat és erre appelláló zsarolás. Tehát a zsarolónak egész komoly fegyver arzenája van, erről néhány gondolatot. Önmagát dicsfénybe öltözteti, a másikat pedig feketíti. Figyeld meg, hogy amikor beszélgetsz valakivel, mi a beszéd téma? Ő, vagy esetleg nem plátóian kérdezi meg, hogy hogy vagy, hanem látod a szeméből a csillogást, hogy tényleg érdekli. Vagy megkérdezi, hogy vagy, elkezdesz egy-két szót mondani, és elkezd magáról beszélni újra. És a végén azt mondja, de jót beszélgettünk. Jó, nyilvánvalóan ugye ez nem feltétlenül csak a zsarolóra jellemző, de kétség kívül ő tökéletes, hát ő a nagyszerű. Hát nem is tudom, hogyha nem lenne az Úr Jézus, akkor ő lenne a világ megváltója. De minimum Jézus helyettese. Aztán a címkézés magára pozitív címkéket rak, míg a másikat negatív színben tünteti fel. Olyan dolgokra kényszeríti a másikat, hogy az az értékrendjével ellentétesen is megtegyen dolgokat. És a saját józan eszének határain túl is tesz dolgokat. Nagyon, nagyon veszélyes, tehát sok beteg emberek egyébként hajlamosak erre fajta önzésre. Nyilván ennek van egy lélektana, ami érthető, de még egy beteg embernél sem szabad ezt kiszolgálni. Mert betegé teszi az egészségest is, hogyha nem is abban ugyanúgy fizikai betegségben, de a léleknek betegsége származik. Mert ugye, mikor az ember belemegy ebbe, elfogadja, hogy ő a felelős, akkor az a gondolat támad benne, hogy biztos velem van a baj. Hát biztos én vagyok a hibás. Hát biztos miattam van ez egész baj. Az egész probléma. Aztán itt van a patologizálás. Ez a, hát te beteg vagy. Hát beteg vagy. Hód gáz vagy, nem veszed észre. Hát mindig csak körülötted, mindig csak te vagy, te csinálod. Ugye ez a beteg vagy. Újabb csapással sújtja a zsarolt fél önbizalmát, ha elfogadja ezt a címkét, hogy én vagyok a beteg. Érzelmi nyomoréknak kezd érezni magát. Hogy ő tényleg képtelen, szerencsétlen. Gyakran fordul elő olyan kapcsolatokban ez a fajta beteg viszonyulás, hogy beteg vagy, és te vagy a hibás, mindennek te vagy az oka, amikor az egyik fél jobban szereti a másikat, mint őt. És a zsarolt fél egyre többet kíván a másik szeretetéből, figyelméből, és ahogy kapja, egyre nagyobb hőfokon kezdi követelni ezt a másik szemétől. Különösen veszélyes ez, amikor tekintély vonalból hangzik el, ez a beteg vagy te. Tehát szülő mondja a gyereknek. Tisztelt személy mondja őt tisztelőnek. Ugye szavaknak sokkal nagyobb hatása van a tekintélyvonalban. Ezért a szülőknek rendkívül nagy felelősség, mit mondanak ki a gyerekeiknek és a gyerekeikre. Csalhatatlanak tartja magát a zsaroló, és ezt jelzi a hangsúlyával és a tekintetével. Azért néha visszajátszanak nekünk, hogy nézünk. Lehet sokat elárulnak. Tehát mondjuk, hogy viszonyulok ahhoz, ha a másik hibázik? Ezt magamnak mondom. Milyen az arcom? Ennek ennyiből már olvasnak a családtagjaim, és akkor segítenek is, hogy ne nagyon éljen bele magam a butaságba, és az jó. Egy egészséges családban így kell működjön, hogy kisegítjük egymást. És ebből a szempontból csapat vagyunk. Meg kell legyen a tisztelet, a szeretet a másik felé. Egy egészséges családban igenis a reflexiók működni kellenek. Ezeknek a visszajelzéseknek, hogy kapunk visszajelzéseket. Tudjátok, szokták mondani, hogy ölni tudna. Ugye? De nem kell mondani semmit. Csak elég, ha rád néz. Vagy a grimasz, tudod? Amit úgy átfut a másik arcán. Az mindent elmond, nem kell mondani semmit. Egyemet még. Tehát ez a patologizálás, hogy alárendelt vagy, te ez vagy, te az vagy, te hogy tudsz ilyen béna lenni, stb. Aztán a titkok feltárása, vagy talán nem is teljesen pontos így, hanem a titkok feltárása abból a szempontból a zsaroló fegyvere, hogy a másik oldal, tehát a titkok megőrzése, mint zsarolási eszköz, tehát hogy aki feltár egy titkot egy családban, az a bűnbak, az a bűnös. Néhány gondolat akkor ezzel kapcsolatosan. Amikor egy családtag nehéz családi titkot tár fel, és nyíltan elkezd beszélni arról, amit mindenki tud, de szőnyeg alá söpört tabu, a zsaroló családban, ugyanis közösség is lehet zsaroló. Egy család is lehet zsaroló. Erről írt a könyveket, színdarabok vannak. Például, amikor van egy gyerekmolesztálás egy családban, és a feleség fal az a férnek, aki molesztálta a gyermeket. És felnő a gyerek, és akkor mondjuk a apuka 70. születésnapján felkészül, és felolvassa a levelet, hogy köszönöm apám, hogy megnyomorítottad az életemet, hogy tönkretettél, hogy alkalmatlaná tettél arra, hogy bárkivel kapcsolatban legyek. Köszönöm anyám, hogy semmit nem szóltál. És akkor beteg vagy. Tönkretetted a családot. Vagy amikor van egy alkoholbeteg fél, és akkor azt mondja valaki a családból, hogy elég volt, alkoholista vagy. És elloptál éveket az életünkből. És akkor ebből lesz egy nagy patália, balhé, hiszti, roham. És akkor te vagy abba. Tehát az a hibás, hogy aki ezt a tabut ledöntötte. Mert őszintén kezdett beszélni róla, pedig a gyógyulás első lépése a sebnek a felvágása. Hogy kifoljon belőle a trutymó. És ne úgy üljünk itt egymás mellett az asztal körül, mindenki tudja, hogy hazudunk. Hát mindenki tudja, hogy a mosoly, a nevetés, hazugság mind. De elbírjuk, elviseljük. Hallgassál, egy évbe kétszer kibírod te is. Én már csinálom 40 éve, fiam. Nagyapád ilyen. El kell fogadni. De hogy kell elfogadni? Vagy elfogadod? Édesapám mondta, hogy az ilyen típusú gonoszságtól még a dédunokák is szenvednek. És ez nagyon nagy igazság. Hogy lehet generációkon keresztül tönkretenni egy családot, ha meg van tűrve a gonoszság. Ugye az a baj, hogy amikor megtámadnak így bennünket, és azt mondja mondjuk egy család ránk ront, egy közösség, amikor föltártunk valamit, ami a mélyen ott van, és mindenki tudja, hogy az okozza a bajt, és akkor azt mondják ránk, hogy te bolond vagy, szeretetlen vagy, azért ezzel most mit kezdesz? Mert ha azt mondják neked, hogy nem tudod az ABC-t, akkor mondod, hazudsz, és akkor elkezd egyszer egy, az egy, kétszer, kettő, és akkor elmondod neki. Te ezt meg tudod védeni. Vagy azt mondják, Dávidnak, te nem értesz a műszaki rajzhoz. Szóval nem csak nem, hogy nem értem, hát én meg rajzolok neked bármit. Itt ezért ugatsz nekem. Hát ne így mondjad neki. De legszívesebb ezt mondanád szerintem. De keresztény vagy, ezért vasaltabban mondod, befogod. Túl. Tehát nem jól értékeljük, nem jól gondolkodunk a szeretetről, és ezért sokszor engedi a keresztény ember magát leigázni, és teljes mértékben kihasználni. És ez nem jó, ez nem a szeretetnek, és nem az alázatnak az útja. Nem kell gyűlölködni, és nem kell senkinek a halálát kívánni. De nem arról szól a szeretet, az Istennek a szeretete, hogy neked mindent be kell nyelni, és mindent el kell fogadni. Szóval csak ezt azért mondtam, hogy ha valami olyan dolgot támadnak az életünkbe, vagy azt mondják, Józsinak nem tudsz lefutni 10 kilométert. Szóval nem az a kérdés, nem tudom, hogy hány perc alatt. Hogy ezzel beszélgessünk, ha edzett vagyok, akkor ennyi perc, ha kevés, akkor annyi perc. Meg tudja védeni magát. De amikor azt mondják neked, hogy te lelki nyomorék vagy, te béna vagy, te bolond vagy, és mondja neked mondjuk egy ilyen felbolygatott közeg, akkor az hogy tudod megvédeni magad? Mikor mindenki egy irányba megy, csak te egy másik irányba. És ha belegondoltok, ebbe a bolond világba pontosan ilyen fáklyák vagyunk mi keresztény emberek. Belevilágítjuk ebbe a világba az Isten igazságát. Amire egyre többen azt mondják, hogy bolondság. Ha nincs belső meggyőződésünk, és egymást nem tudjuk támogatni, segíteni azokban az igazságokban, amelyben élet van, egészséges kapcsolatok vannak, kibontakozás van, valóságos, Isten szerint való siker van, akkor helyettünk ki fogja megtenni? Ki fog segíteni a sok megnyomorított lelkű embernek, hogy kijöjjön a lelki nyomorúságából, és meggyógyuljon? Hogy ezért van ott nálunk lelki gyógyulás hétvégék, hogy eszközrendszert, fegyverzetet kapjanak a keresztények a gyógyuláshoz és a harchoz. A zsaroló szövetségeseket keres ilyen esetben, amiről beszéltünk. És próbál olyanokat maga mellé állítani, akiket tisztel a zsarolt fél, hogy nyomatékot szerezzen az önigazságának. Nincs más igazság, csak az övé. Aztán itt van negatív hasonlítgatás. Jaj, Uram, könyörülj! Figyelj már, drágám, miért nem tudsz úgy főzni, mint XY? Figyelj már, drágám, miért nem tudsz olyan ügyes lenni, mint Z? Na, ez a hasonlítgatás. Amikor negatívan hasonlítgatsz, én végig gondoltam, hogy figyelj, hát tudok olyan férfit, aki felnevelte gyerekeit, tisztességesen dolgozott, és kiváló volt a szakmájában, de figyelj, egy bicikli gumit nem cserélt ki egész életébe. Nem is érdekelte, inkább kifizette. Más területen viszont nagyon magas szinten művelte a szakmáját meg az életét. Most akkor azt kell mondanunk, hogy mivel ő nem cserélt bicikli gumit ki, ő nem férfi. De most értitek? Tehát most akkor így ezen múlik? De bocsi, megkereste a pénzt, azt kifizette. Aztán meg majd a fia megcsinálta. A zsarolók gyakran hasonlítgatják a zsarolt felet olyanokhoz, akik megteszik az ő akaratukat. Gizike, szeretném figyelmébe ajánlni Piroskát. Ő szombaton is dolgozik. És még be sem írja magát túlórába. Hát, drága főnököm, ha talált még egy ilyen bolondot, akkor csinálja, keresse másikat is. Nekem szombat a családé, természetesen az a helyzet, akkor segítek, bekapcsolódok, de kérem, fizessék ki, vagy engedjék, hogy lecsúsztassam. Mindennapi életben. Ugye, amikor belemegy valaki ebbe az utcába, ebbe a hasonlítgatás utcájába, és ezeket a ugye, munkahelyi példát is hoztam nektek, akkor ez kielégíthetetlen. Tehát amikor egy munkahelyen kialakul ez a kultúra, akkor ennek nincs vége. Előbb-utóbb már nem lesz család, szabadidő, semmi, Lopott idők vannak, amikből az emberek megpróbálnak egy pici lelki frissességet, erőt szerezni. És én azt mondom nektek, ha valaki normálisan gondolkodik, és emberek vannak rábízva, az olyan emberekkel szerte dolgozni, akik élvezik a munkájukat. Akik szeretnek bemenni dolgozni. Ehhez meg csapatot kell építeni. A legfontosabb a közeg. A legfontosabb a közeg. Mert azt mondom neked, és például mondok egy dolgot. Dugó van, ugye? Budapesten nagyon nagy dugók vannak, most már Debrecenben is. És akkor kétféle mentalitás lehet, hogyha neked van lehetőséged arra, hogy embereket vezess. Az egyik beállsz az ajtóba. 8 óra munkaidő kezdett. És 8 óra 1 perc ott állsz a becsekolásnál. István, megérkezett? Én már itt vagyok 7:30 óta. Úgy gondolja, hogy ezt is ki fogjuk fizetni? Na most megkérdezem, hogy fog bejönni a munkába az ember? Tehát amikor már látja, hogy nem ér be. Tehát milyen lelkeáborba kezd a munkáját? Megkapja ezt a dózist, délig nem is tud teljesíteni. Mert eszik egy jót, akkor ez egy kis öröme az életbe, hogy legyen kedve dolgozni. Hát ez kontraproduktív. De ha azt látja, hogy egy fél órát késett, de egy fél órával tovább dolgozik magától, akkor mit kell még ezt hozzátenni? Semmit. Akkor örülni kell annak, hogy az első perctől kezdve úgy tudod bejönni dolgozni, hogy szabad a lelke. Most csak egy munkahelyi példát hoztam nektek. De családban ugyanígy. Hoz egy rossz helyet a gyerek. Elmondhatja, vagy nem mondhatja. Lehet, hogy hibázott. De milyen légkört akarunk a családunkban? Hogy elmondhassa, és lehessen lehetősége javítani, és önmaga azt mondja, hogy tanultam belőle, és másképp fogom csinálni, vagy egy rettegés legyen, amikor nem meri elmondani az igazat a szülőnek. De házastársi kapcsolatban, a barátságról nem beszélhetünk, mert barátot magunknak választjuk, bár Isten ajándéka, tehát ott nincsenek ilyen kényszereink. Szalad az idő, de már csak néhány gondolat van, amit még mindenképpen mai napban bele szuszakolok. A zsaruló belső világa, a genetikája, olvasom, gyorsabb lesz. Érzelmi zsarolók nem tudnak veszíteni, nem bírják elviselni a visszautasítást. Ez nagyon fontos, mérjed magadon. Tehát figyeld meg magad, hogy mit kezdesz azokkal a szituációkkal, amikor nem az, amit te akarsz. Hogy viselkedsz? El tudod fogadni, hogy a másik más akarata? Tudsz róla beszélni, és el tudod mondani, hogy te miért szeretnél azt, amit te szeretnél. Megpróbálsz érvekkel, de a másik szabadságát tiszteletben tartva megbeszélni dolgokat, vagy hogy reagálsz? Ez nagyon fontos, és nagyon jó lakmuszpapírja a lelkünknek. Egy normális kapcsolatban, még ha nehéz is, de kompromisszum születik. A kompromisszumtól nem kell félni, bár a kompromisszum az a szavunk, amikor úgy érezzük, hogy mindegyik fél engedett valamit. De én azt gondolom, van olyan kompromisszum is, amikor úgy hozunk megengedő döntéseket együtt, hogy meg tudtunk állapodni. És a kompromisszum nem úgy született, hogy azt érzed egyik, hogy ő mindent feladott, a másik meg győztesként jön ki. Hanem az egészséges kompromisszumról akkor beszélhetünk, ha mind a két fél úgy érzi, hogy figyelembe vették a mondandómat. És olyan is lehet, hogy bocsáss meg, rosszul láttam, tényleg igazad van. Nincs értelme a nemnek, vagy az igennek. Hogy most akkor nem ennek van az ideje. De ez is egy olyan kompromisszum, hogy a másiknak meggyőződése van. Nem rádumálták, vagy kierőszakolták, hanem ő jutott erre, szabad akaratából tudott ilyen döntést hozni. Hát azt mondom, hogy felolvasom, minden mondatnál így megállok, akkor nem érek a végére soha. A zsarolót azonban az akadály nem egyezkedésre, hanem az érzelmi nyomás fokozására serkenti. Nagyon erős bennük a veszteségtől, nélkülözéstől való félelem. Akiket gyermekkorban valamilyen veszteség ért, gyakran válnak követelőző felnőtté. Ha gyermekeink nem tanulják meg a frusztráció kezelését, a kudarcok, a sikertelenség, nem az, amit én akarok kezelését, érzelmi, ez nagyon erős szó, nyomorékokat nevelünk belőlük. Ha mindentől megóvjuk őket, készen kapnak mindent, felnőttként sem tudják kezelni azt, amikor nem kapnak meg valamit. Persze minden szülő a legjobbat akarja, hát ő nem azért adja meg a gyereknek, még ha így viselkedik is, mert rosszat akar neki. Persze, hogy szereti, jót akar, csak nem tesz vele jót. A várakozás megtanulni gyerekkorban kell, hogy felnőttként képes legyen az ember várni és küzdeni dolgokért. Nem feltétlen azért várakoztatjuk, meg Isten sem feltétlen azért várakoztat bennünket, mert nem tud bármit megadni, vagy a szülő is azért várakoztatja a gyereket, mert nem tudja megvenni vagy megtenni, hanem van a dolgok, amire tudja, hogy meg kell érjen a gyerek. És meg kell tanulja, hogy küzdjön, várjon rá. És kezelje azt a frusztrációt, hogy nem kapja meg azonnal. Mert az élet legnagyobb százalékában ez így működik. Igen. A zsaloló gyakran csinál a bolhából elefántot. A zsaloló meg van győződve, hogy büntetéssel jobb embert farag az áldozatából. Még missziót csinál belőle. És azt mondja, hogy neked jó, hogy gyötöllek egy kicsit. Legalább jobb hívő leszel. Hát köszi. Lelkesít a dolog nagyon. Igen. Ó, hát ez óriási mondat. A világrend őrének képzeli magát, aki mindent a másik érdekében csinál. Társa leértékelésével saját félelmét igyekszik csökkenteni. Eltereli a figyelmet, például nem akarja, hogy szakítsanak vele, ezért inkább ő szakít a másikkal, csak hogy ne kelljen kudarcot vallania. Ketten kellenek a zsaroláshoz, ezt látjuk, azt gondolom, az elhangzottakból. Meg kell vizsgálnia az áldozatnak is saját magát, hogy mi az oka annak, hogy belement ebbe a zsarolt állapotba. Az első dolog lehet az elismerés utáni vágy. Ez nagyon veszélyes dolog, tehát amikor valaki az önértékelésében nem kerek, tehát lukas, és ugye ezt mondtam, megtérés, újjászületés, és a léleknek a gyógyulás az ige és a Szentlélek által a lelki sebeket, sérüléseket egy válás után, egy árvaság után, egy szenvedélybetegségben szenvedő családtag miatt megnyomorított lélek, és sorolhatnám sokféle traumatikus öngyilkosság, stb. A családban. Tehát sok-sok minden lehet, ami traumatikusan sebzi meg az ember lelkét, de van gyógyulás. Tudjuk mondani és hirdetni, és tapasztalatunk is, és bizonyságaink vannak róla, hogy Krisztusban van gyógyulás. Meg lehet gyógyulni, egészséges élet lenni, virágozni lehet, és egy áldást lehet aztán tovább adni örökségben, mert meg vagyunk áldva. De amikor valaki a mások dicséretéből él, az olyan, mint a narkó. Mindig több kell belőle. De biztos? De tényleg? De komolyan? Nem mondod? Tényleg? Most miért nem mondod? Nem mond. De mond. Csak ma még egyszer? Ma még 25-ször? Tegnap többször mondtad? Narkó a léleknek. De nem narkón kell élnünk, hanem élhetünk a Szentlélek és igenek a gyógyító hatalmával és erejével. Aztán békeszerző hozzáállás. Ugye van egy ilyen, leírtam ide a könyvből, hogy ne haragudj senkire, és rá se haragudjanak, azaz mindenkivel legyen jobban. Keresztények is gondolkodnak így, csak ez lehetetlen. De ez lehetetlen. Tehát ha megsemmisülsz, ha nem létezel, akkor se lehetséges. De mindenkivel nem lehet jobban lenni, ezért mondja a Biblia nagyon bölcsen. Amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Tehát Jézusnak sem volt mindenki barátja, Pál apostolnak sem. Pedig komoly hívő emberek voltak. Csak nem mindegy, hogy miért haragszanak rá. Tehát azért ez lényeges. Amikor valaki ilyen békeszerző, hozzáállást vesz fel, akkor ugye kerülje a konfliktust. Nem szabad konfliktuskerülőnek lenni, föl kell vállalni az ütközeteket, csak nem az ütközetért magáért kell fölvállalnunk, hanem a gyógyulásért, meg az eredmény, a kapcsolat pozitív irányba való változásáért kell fölvállalni a konfliktust. Aztán a felelősségvállalás nem csak önmagáért, nem csak a saját felelősségét vállalja föl, hanem a másikét is föl akarja vállalni. Ugye ezt a szakirodalom Atlasz-szindrómának hívja, amikor valaki mindenkinek a gondját magára veszi. Tipikusan egy sérült beteg családban felnőtt személyiségnél jelentkezik az, hogy ő mindenkinek segíteni akar. A világ összes problémáját ő akarja megoldani, sokszor még az egészségének kockáztatása árán is, de erre mindjárt visszatérünk. A felelősségvállalás, aztán nagy önbizalom hiány, ugye, amikor valakit folyton bírálnak, főleg hozzá legközelebb állók, akkor megkérdőjeleződik az ember életében még az is, ami jó benne, elbizonytalanodik, és elkezdi elásni a talentumait, képességeit, még ha egy pozitív megerősítés légkörében van valaki, akkor szárnyat kap, gyümölcsözni fog, javítani tud, formálódni tud, és ezért mondom mindig, hogy ahhoz képest kell mérlegelni egy gyermeknek, egy testvérnek, egy barátnak, egy munkatársnak is a teljesítményét, ahova eljutott, és ahonnan eljutott. És ne várjunk el olyat, amit mi sem tudunk teljesíteni, vagy amit abban a készültségi fokban még mi sem tudtunk. Tehát legyünk ebben azért reálisak önmagunkhoz és a másikhoz is, és bátorítsuk, és azt mondjuk, hogy figyelj, látom, hogy az elmúlt hónapban mennyi mindent megtettél a kapcsolatunkért, gyermekem a matekban, a kollega ezen a területen, nagyon fontos, mert akkor ez fog egy olyan légkört teremteni, amely az embereknek az erősségeit fogja táplálni. És nem önbizalom hiányosok lesznek. Igen. Jó. Ja, hát ez nagyon jó, még azért ezt nem hagyhatom ki. Amikor egy felnőtt emberrel úgy viselkedik a másik felnőtt, mint a gyerek lenne. Úgy próbálja fegyelmezni a másik felnőttet, mint a gyerek lenne. Úgy beszél vele. Hát bocsánat, ez nagy hiba egyébként, és nem is szabad eltűrni. Akár férje felesége, feleség a férje. De munkatársai kapcsolatban sem, és főnök beosztott viszonyban sem lehet eltűrni, ha valakivel úgy beszél a főnökkel, mint hogyha a gyereke lenne. Meg kell várni egy nyugodtabb pillanatot, és akkor, ha te értékes munkáról vagy, akkor nyugodtan megteheted azt, hogy azt mondod a főnöknek, ne haragudj, mindent megteszek, igyekszek dolgozni, de ebben a hangnemben én sose beszéltem veled, vagy önnel, tiszteltel beszéltem, és ezt kérem öntől is. Nem, se kutyája, se macskája, se felesége, se gyereke nem vagyok. Se a tulajdona. Csak ugye ez kell tőke. Tehát, hogy azt mondja, hogy ez a fickó kell nekem, mert azért ez ügyes, jól dolgozik. Tehát van azért muníció ehhez, hogy az ember ilyet fölvállal. Másik lehetőség pedig keres minden hamar a munkát. Nyilván imádkozz. Tehát azért Istennek a kohúja, műhelye sokszor éppen olyan helyzetekben ízlik a legjobban a javunkra, amelyeket nem szeretünk. Tehát ha minden nehéz helyzetből kiugrasz, mert neked nem jó, akkor bizony nem is fogsz élet lenni. Tehát ezért azért mondom, hogy Istennek a szelleme és igének, a tanácsa, a bölcsessége nagy ajándék és nagy kincs a hívő ember életében, és Isten vezetni fog. Azt is meg fogja mondani, hogy az iskolát kijártad, váltsál. És nyitni fog ajtót és kaput akkor. Utolsó gondolatsor, és nem egy igét fogok még csak mondani. Következményei vannak a zsarolásnak. Megfosztja az önbecsüléstől. Kinek van önbecsülése? Aki kimer állni önmagáért, kiáll az igazáért és az igazságért, szembe mer szállni azokkal, akik bántották, nem engedi, hogy a félelem kormányozza a tetteit. Ez az ember az, akinek egészséges önértékelése van, és fontos, hogy, és hiszem azt, hogy keresztény ember az ilyen. És nem megy bele abba, hogyha nem teszi meg a zsaroló akaratát, belemenne ebbe az ördög körbe, hogy elkezdi ostorozni magát, hogy ő a hibás. Aztán A másik következmény a racionalizálás vagy önigazolás. A zsaluló kívánságának enged a belső meggyőződés elnél, és belemagyarázza, hogy ezt hát meg kell tegyem, a békesség kedvéért meg kell tegyem. Ugye ez felemészt az embert. Aztán következő a testi lelkegészségre is veszélyessé válhat, amikor a zsarolt pozícióban marad valaki. Ugye rengeteg elfojtott harag gyűlik az emberben, a félelem, a szorongás emészti a testét, a szerveit, és felgyűlik benne, és aztán ez fizikai tünetekben is ki fog jönni, vagy idegrendszeri, az idegrendszer. Mindig ugye alapvetően a stresszes szituációk az embert ott támadják meg a leggyengébb. És ebben különbözőek vagyunk. Van, aki a gyomra, van, aki fejfájása van, van, aki szorongása lesz. Tehát a fizikai teste az embernek jelezni fog. Mindenképpen egy idő után jelezni fog, ezért szokták mondani, hogy sok betegség éppen ilyen okokra vezethető vissza, és nem is tudja gyógyítani, mert a léleknek a bajait feloldani, megoldani csak az Úr tudja. Tökéletesen. De tökéletes gyógyulás csak az Úrnál van, a többi az ilyen tüneti kezelés. És ha ugye kialakul ez a feszült légkör egy kapcsolatban, akkor már nem osztja meg magát a másikkal, fél, hogy visszaélnek azzal, ha őszinte kiadja magát, üressé válik a kapcsolat, feszülten élnek egymás mellett. És minél több időt, figyelmet követel a zsaroló a másik féltől egy ilyen helyzetben. Már nincs érzelmi megnyilvánulás, mert fél attól, a zsarolt fél, hogy a zsarolónak ezzel is lovat ad alá. És itt van egy utolsó gondolat, hogy nincs ünnep, őszinteség, bizalom, meghittség, csak színjáték. Ennek pedig az ellentétje, hogy tudunk felhőtlenül örülni, tudunk sírni, tudunk egymás mellé állni, tudjuk a gyengeségeinket is fölvállalni. Nem versenyzünk egymással, hanem csapattagok vagyunk egymásnak. Örülünk egymás sikereinek. Nem félek attól, hogy mi lesz az én sikeremet, megtudják. Sokszor is egy beteg gondolatból számít, tehát nem is igaz. Tehát nem mondom el, hogy sikert értem el, mit tudom én, valamilyen versenyen, mert nehogy irigyek legyenek rá. Hát az ő baja. Hát bocsi. És akkor megfosztom azokat, hogy meg őszintén örülnének velem, mert az egy, vagy kettő, vagy nem is tudom, vagy egyáltalán nem is igaz. Lehet nincs is olyan, aki így lenne. Csak lehet ez egy beteg reflexió. Nem egészséges pontosabban, vagy eltorzult dolog, vagy rossz tapasztalatokból táplálkozik. Lehet őszinteség, lehet bizalom, és a bizalom légkörében pedig létrejött a meghittség, és nem színjátékot, hanem a valódi életet éljük, és erre vonatkoztatva is olvassuk a drága igét, mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja a nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót. Keresse és kövesse a békességet, mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel. Az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. Ámen.